Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok, ezzel lesen vagyunk legújabb adása, üdvözöllek titeket, állandó beszélgető társammal, Monc Attilával, én Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Csapjunk is a közepébe, nagyon sok minden történt, nagyon sok minden áll még előttünk, pedig már nagyon az idény végén járunk. Ugye a mögöttünk hagyott végén, hétvégén véget ért az olasz bajnokság, illetve a Premier League. Hát az olasz bajnokság kisebb, vagy jóval kevesebb drámát tartogatott az utolsó napra, mint a Premier League, de hát akkor is nagy szó, hogy a Milán 11 év után ünnepelhetett ismét bajnoki címet. Gondoltad volna, hogy a Milán köt ki a Serie A élén az idény végén?
Mikor gondoltam volna? Vasárnap? Akkor igen.
Nem az idény elején.
Ott nem. Vasárnap azért már biztos voltam benne. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy a Milán ezt az utolsó pár fordulót elbírta, hogy győzelmi kényszer alatt kellett játszania, és útközben nem feltétlenül veled vagy velem találta szembe magát, hanem futballcsapatokra emlékeztető együttesekkel, és azzal tudotta, hogy ha akár csak egyet is hibázik, akkor az Inter ugye megelőzi. És ezt elbírta, én azért maximálisan megemelem a kalapom előtte. Mert azért ugye azt lássuk be, hogy tényleg rendes futball csapatok is voltak az ellenfelek között, és azért ha megnézed, hogy a Milánnak mikor volt szerencséje, az azért inkább a téli időszak, amikor korai időszak, amikor egyenlítettek utolsó percekben, győztes gólt szereztek utolsó percekben, viszont amióta ugye győzelmi kényszer alatt játszanak a bajnokságban. Az utolsó öt fordulóban megverték inkább hatba. Megverték a Genoát, a Lációt, a Fiorentinát, a Veronát, az Atalantát és a Sassuolót. Ez ugye hatból hat győzelem. Szerintem ez önmagáért lesz, hogyha nem hibázhat. És közben ott van három nemzetközi pontra igyekvő csapat. Az a Sassuolo, amelyik bárkit és akárkit képes megverni, ugyanúgy, ahogy a Verona, jó, a Genoát azt hagyjuk, és ezt elbírni, azt szerintem egy óriási dolog. Nyilván a Milán bajnoki címénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt is, hogy azért mire kiegyenesedett a tabella, a tabella kiegyenesedése előtt az Inter tűnt favoritnak a bajnoki címe, hiszen neki volt egy elmaradt mérkőzése, ráadásul nem feltétlenül olyan helyszínen, ahol neki ki kellett volna kapnia. Aztán mégis kikapott az Inter, ugye emlékszünk rá, hogy egy elég jelentős kapushibával a Bologna ellen, azt a 20. fordulóból halasztották el április végére, és aztán szerencsétlen Radu kapus, hát az év egyik legjobb pótjáját szedte össze azon. És onnantól kezdve bármit csinálhatott már az Inter, nem az övé volt a jó lap a pakliban.
Talán olasz szempontból nézve ez egy relatíve fiatal csapat, ugye ilyen 26, valamivel 26 fölött mozgott az átlag életkor, tekintsük relatív fiatalnak.
Akartam kérdezni, hogy Zsirút vagy Ibrát tekintve a csapat legfiatalabbjának.
Nem, azt akartam kérdezni, hogy persze saját maga érdemeit azt nagyon szívesen hánytorgatja föl, de szerinted mennyi valóság alapja van annak, hogy Ibrahimovic érkezésével megváltozott a csapatnak a mentalitása? Mert hát ezért ez a Milán az elmúlt években hanem is az előző szezon előtti időszakot nézzük, hát jóval szerényebb célokért. Számít-e az, hogy megjött egy 40 éves játékos, aki még képes teljesíteni ezen a szinten, de nem csak, hogy képes teljesíteni, hanem hát azért a bármennyire is szimpatikus vagy nem, van egy nagyon-nagyon erős egyénisége, aki nem ahhoz szokott, hogy mondjuk az Európa Liga indulásnak kell örülni, mert azért a Milán 14 és 20 között a 10. és az 5. hely között liftezett.
Én azt gondolom, hogy Zlatán számított sokat. És valóban nem feltétlenül csak a pályán való jelenléte miatt, hanem az miatt, hogy kapott a csapat egy olyan motivátort is a pályán, aki be tudta tölteni a küldetését, illetve akinek elhitték azt, amit mondta. Érted? Mondhatnál te is a lelkesítő beszédet, hogy én is, de a mi szavunknak sokkal kisebb hitele van, mint egy olyan csávónak, aki a BL győzelmet leszámítva mindent átért már a futballban, és volt vezéregyeniség, és nem utcák terek bajnokságában szereplő csapatoknak volt vezére, hanem az Ajaxtól kezdve a Barcán át a Milánig több együttes, Inter, több együttesnek is. És neki elhiszed. Uh-huh. És igazából az a öltözői beszéd, amit lenyomott a meccs után, meg az arra érkező reakció, nem tudom, hogy láttad el, az mutatta meg, hogy hol a helye, mi a helye Zlatan Ibrahimovicnak ezen a Milánon belül. És szerintem önmagában ezért baromira megéri őt megtartani a következő szezonra, és nem feltétlenül stábtagnak, hanem egy olyannak, aki fölhúzza a mezt, és ott ül a padon, ha kell, akkor játszik. És nyilván a másik, amit nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni a jó csapat szellemen túl. Azért Pioliból szerintem ezt nem biztos, hogy kinézte volna bárki is, hogy ilyen edzői melót tud letenni az asztalra.
Hát szerintem még tavaly nyáron is elég, szerintem az tavaly nyár volt, amikor sokan biztosra vették, hogy Rangnick lesz a Milánnak az edzője.
Igen.
Ha jól emlékszem, vagy tavaly nyár, de az biztos, hogy voltak igen olyan időszakok, amikor a vezetőség bizalma sem volt teljesen feltétlenül töretlen vele szemben. Jó, az Internek nem sikerült megvédeni a címét, de szerintem azért ejtsünk róluk egy pár szót. Én legalábbis nem számítottam arra, hogy az utolsó játéknapig versenyben lesznek a bajnoki címért. Ugye a csapat azért viszonylag jelentősen megrodjant tavaly nyáron. Viszont elment Lukaku, elment Ashraf és elment Antonio Conte. Uh-huh. Ehhez képest te meglepetésnek tartott, hogy az utolsó nap is volt még esély a bajnoki címre? Vagy ez inkább a körülmények szerencsés összejátszásának köszönhető, hogy a Juventus is relatíve rossz szezont zárt, Napoli is megrodjant azért a végére?
Nem néztem vissza fogadási occokat, hogy mihogy nézett ki a szezon előtt. De azt gondolom, hogy ennek az Internek a kerete szerintem jobb volt, mint a Miláné. És így nem mondanám meglepőnek azt, hogy volt esélye az Internek a bajnoki címre, szerintem ez így lett volna reális. De az biztos, hogy reálisabb lett volna, hogy az Inter várja az első helyre fordulót, mint a Milán. 31-től után, tehát nem kimondottan a Bologna elleni az Acesz utánra gondolok, hanem hogy 37 forduló után. Aha. Arra több esélyt adtam, hogy az Inter várja az első helyre a sorozat, nem pedig a Milán. És nyilván az Internél is ugye lehet látni, hallani, hogy megkezdik az átalakítást. Nyilván középhátvéd az első számú célpont, akit keresnek, de például ők is hajtják a Dybalát, ugye, aki lelépési díj nélkül megszerezhető, nyilván csak a fizetéséről kell vele megalkudni. De például kérdés az is, hogy mi lesz Perisic sorsa jövőben, tehát szerintem az Internek most megint lesz egy olyan, amikor átalakulások lesznek, és például azon egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha Lukakut visszahoznák a Chelsea-től. Uh-huh. Szerintem ott még jobban megtört valami abban a kapcsolatban, mint oly sok ilyen. Mint például akár mondjuk a Bayern Lewandowski kapcsolatban.
Ugye a Juventus az, hogy nem nyert bajnok címet, azzal már mondhatjuk, hogy csalódás keltő idén zárt. Hogyha azt nézzük, hogy mi volt idén közben, akkor a minimumot, tehát a első négybe jutást azt sikerült teljesíteni. Ezen ezúton is elnézést kérek, hogy
megjött a szomszéd?
Igen, úgy látszik a 3 hónapja indult, elvileg papíron 6 hétig tartó felújítás újabb fejezetéhez érkezett. Remélem nem túl zavaró. Szóval a Juventus számára ez a negyedik hely, ez a minimum, de mit, hogy mondjam, mit várjunk tőlük? A Massimiliano Allegri visszatérését sokan örömmel fogadták, ugye a sikerkorszak egy jelentős része az ő nevéhez fűződik, vitte tovább Antonio Conte munkáját 5 éven keresztül, 2 BL döntővel, de most mégsem sikerült, hát hogy mondjam, maradandót alkotnia.
Nyilván a Juventusnál ezt az évet nagyon nehéz, nagyon ezen tudom eldönteni, hogy ezt egy elvesztegetett évnek tekintsem összességében, és majd a ráváró feladatokat a következő nyáron kell mégiscsak megoldani, vagy azt lehet mondani, hogy lezajlott a Ronaldo utáni korszakban szükséges átépítés. De átválasztó, hogy szezon közben kellett igazolni ugye a Vlahovicsot előre. Nem vagyok biztos benne, hogy legalább az őszmet nem lehet azt mondani, hogy ez egy elvesztegetett év volt. Ugye azért a tavasz második felében nagyjából egészében már rendben lévőnek tűnt a Juventus, vegyük ki talán a kupa döntőt, mert szerintem azt ők azért azt nagyon-nagyon meg akarták nyerni, hogy ne trófea nélküli szezon legyen. És ettől függetlenül ezzel a Juventusszal a nyáron lesz mit dolgozni. Oké, hogy Dybala nem játszott 1 millió meccset az előző szezonban, de elmegy. Vlahovics azért még csak fél éve van itt, és szerintem közte és a csapat többi tagja között még nincs meg az a fajta harmónia, ami egy centernek a jó idézővetében munkavégzéshez szüksége van. Meg azért bebizonyosodott egy-két töketlenség is. Tehát amikor azért nagy garrata leigazolod Kulusevskit, majd nem tud beilleszteni, most meg ott tartunk, hogy a Tata nem irgalmatlan pénzt is hajlandó lesz érte fizetni. Mert nyilván kifizeti, hiszen te bejelentett a Tata nem, hogy végrehajtottak egy elég jelentős tőkeemelést, amiből majdnem 200 milliót lehet majd játékosokra költeni. Így azért azt gondolom, hogy a Juventusnál egy nagyobb volumenű önértékelésre és stratégia felülvizsgálatra van szükség, és lehetőség szerint úgy, hogy ebből az őszinteség semmiképpen sem maradjon ki. Ha kimarad, akkor baj van.
Ugye itt fejtegetted, hogy most az elvesztegetett év volt, hogy elkezdődött valami átépítés, hát szerintem viszont az elvesztegetett év volt, és közben nem indult egy olyan széleskörű átalakítás, ami mondjuk indokolta volna ezt a visszaesést, hiszen igazából Cristiano Ronaldo volt az, aki távozott, és mondjuk fontos, nagyon fontos láncszemnek számított. Ellenben az érkezők közül én Locatellire mondanám azt, nem tudom, hogy Kenre ki mondaná, de mondjuk Locatellire mondanám azt, hogy aki ilyen hosszú távú jelenlét lehet a Juventusban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezért, hogy ilyen iszonyatosan gyökeresen átalakult ez a csapat. És hát azért ennél szerintem jóval jelentősebb változások, vagy nagyobb számú változás várható ezen a nyáron. Ugye említettük Dybalát, ugye Chiellini és Bernardeschi, akik biztosan távoznak. Úgyhogy, amit mondtál itt a végén, hogy igen, itt valószínűleg kell egy némi őszinte szembenézés, meg jó tervezés ahhoz, hogy ez a csapat ez erősödjön, és persze igen, tegyük hozzá, hogy nagy kérdés, mi lesz Vlahovicsal, aki elég jól kezdte a torinoi pályafutását, de aztán kevésbé jól folytatta, és persze lehet, hogy ez még csak az annak írható be, hogy valóban még nincs akkora összhang a csapattársaival.
Hát igen.
Tovább lépve az angol bajnokságra, hát a Premier League-ben azért ott drámának nem voltunk ilyen. Még annak ellenére sem, hogy ha jól számoltam, egy percig sem állt a bajnokság élén a Liverpool az utolsó fordulóban. De hát ugye kezdve azzal, hogy a Wolves az villámgyorsan vezetést szerzett az Anfield-en, aztán meg az Aston Villa 2-0-ra vezetett, miközben Liverpool már egyenlített. Hát nekem ott már az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag csak időkérdése, hogy a Liverpool megszerezze a vezető gólt, és a City meg nem fog 3 gólt szerezni, mert ez inkább a Liverpoolt néztem, de amíg így oda-oda néztem a Cityre, az ilyen kísértetiesen emlékeztetett azokra a Barcelona meccsekre Guardiola idejéből, amikor volt egy kis csapat, és hiába mondjuk nem birtokolt a labdát 15%-nál többet, egész egyszerűen az látszódott, hogy a Barcelona nem fog gólt szerezni, és a Citynél is volt egy ilyen érzésem. Aztán utána persze szembe jött a valóság, és jó pofán csapott, mert aztán nem is tudom, gyakorlatilag 10 percen belül szereztek 3 gólt.
Már valami összintén, amikor ugye a Villa berúgta a második gólt, és a Liverpool egy-egy rát, akkor már azon gondolkoztam, hogy oké, hogy Gerrard szobrot kap az Anfield-en minden érdelem miatt, de ha most még bajnokot is csinál a poolból, akkor hova fog elférni a szobor, és mit írnak rá? Én vagyok az, aki játékosként nem tud bajnoki címet nyerni a poollal, de edzőként hozzásegítettem a Mester 4-eshez őket, hogy mi a párat írnak hozzá, nem tudom. És nyilván így is biztos, hogy ő lesz a Klopp utáni éra, Liverpool menedzsere, meg így is biztos, hogy nem haragszanak rá, mert irgalmatlan ideig adott nekik reményt ezen a meccsen. De én nagyon sajnáltam ezt a pult. Én nyilván azért, aki hallgatja ezt a podcastet, az tudja, hogy bármilyen örülök, amit a City elveszít. Egyszerűen nem szeretem őket. És nagyon-nagyon örültem az eredmények alakulásán, és mondom, egy pillanatig nem kételkedtem abban, hogy a pool előbb-utóbb bevágja azt a gólt, amivel nyerni lehet. Ami viszont meglepő volt, hogy én nem láttam a meccsekből gyakorlatilag semmit, csak telefonon. Uh-huh. És ballaktam hazafelé a villamostól, és útközben beugrott volt autószóban, mesélték, hogy egy úr 5 perccel ezelőtt fölpakolt 80 000 forintot arra egy-kettes City állásnál és egy-egyes Liverpool állásnál, hogy nyer a City és nyer a Liverpool, és mind a két meccsen lesz legalább 4 gól. Nyilván a Citynél ugye ez adta magát, csak úgy lehet a történet, de hát hogy a poolnál, hogy lesz 2, és mondták, hogy fölbaszott rá 80 000 forintot, de hogy több mint 5 kiló ami visszaemben, atya úristen, és ráztam a telefonra, 3 megy a mi Jézusom, ennek ez megvan. Szóval így nagyon, nagyon-nagyon kemény volt, hogy valaki ennyire tud hinni ilyen csapatokban. Én nem tudtam hinni abban, hogy a City innen visszajön. Én beszélgettem például Mihály Gabival még a meccs előtt, és kérdezte, hogy minden szemben, hogy minden behúzhatok, ezt nem lehet említeni. A City bármit képes elbaszni, mondta ezt úgy, hogy ő City szimpatizáns.
Tehát, igen, nekem is ez a klisészerűség ugrott be.
Igen, tehát na mindegy, hát így alakult. Azt gondolom, hogy az egész év alapján ezt a City, ezt megérdemli, na, legyünk őszinték, még ezt nehéz is kimondani. De sokkal jobban örültem volna, ha a poolnak lesz esélye a Mester 4-esre.
Egyébként én egy írpában néztem a meccset, tehát ott azért túlnyomó részt inkább Liverpool szurkolók voltak. Volt egy pillanat, nem is olyan értettem, nem mentem utána igazából, hogy akkor már vezetett a City, és mutatta a közvetítés, hogy az Anfield lelátója, annak ott egy szekciója elkezd ünnepelni, és rohadtul nem értettük, hogy...
Elterjedt, hogy 3-3
az így állás. Van, és azt hittem, hogy lehet, hogy a City meccs egy kicsit csúszik, és akkor egy perccel, de annál többen biztos nem lehetünk hátrébb, és hogy nézem a City meccset, nézem, egyfajtában az Aston Villa tér felén volt a játék, ráadásul akkor jött körülbelül egy szabadrugás is, tehát ott volt még némi szünet is, és mondom, hát én kizártnak tartom, hogy itt mondjuk egy percen belül gól legyen, és aztán hagytam is annyival, de ott abban a pillanatban fogalmam nem volt, hogy mi történhetett. De egyébként ugye én a ír közvetítését, vagy a Sky közvetítését néztem, mert az volt ott kivetítőn, és nem azt mondom, hogy nem voltak szomorúak a Liverpooli játékosok, de azt sem mondanám, hogy ez a fajta dráma látszott volna rajtuk, mert utána azért még egy jó fél órán keresztül ment a közvetítés, tehát ugye utána felsorakoztak a játékos kijárónál, ki a Divock Origi az FA kupával, ugye neki ez az utolsó meccse volt, tehát elbúcsúztatták, aztán a játékosok családjai ott voltak a pályán, tényleg egy ilyen kicsit ilyen buli atmoszféra volt, ott ölelkeztek, meg a gyerekek fociztak a pályán, tehát hogy ilyen kicsit ilyen majális jellege lett a végére. Nyilván ennek van egy pszichológiája is, mert azért valljuk be őszintén, amikor megláttuk a párosítást, meg megláttuk a helyzetet, hát azért nem hiszem, hogy mondjuk 10%-nál nagyobb esélyt bárki adott volna Liverpool bajnoki címének. Amellett így, hogy van előttük egy bajnokok ligája döntő szombaton, nyilván itt nem az lett volna a helyén való, hogyha most teljesen mindenki magába zuhan, és úgy fogja fel, hogy ez egy hatalmas elszalasztott lehetőség volt.
De figyelj, tök őszintén, Liverpool semmit nem vesztett itt el. Egy pillanat, hogy nem állt ugyanis nyerésre a bajnoki címért zajló versenyben. Józan észre kiszámított volna arra, hogy ez a City hazai pályán nem veri meg a West. Az, hogy ilyen drámai lett a vége, az egy másik dolog, na és akkor mi van? De ahogy te mondtad az elején, egyetlen egy olyan perc sem volt, amikor a virtuális tabellát tetején a Liverpool át ebben a fordulóban. Annak ez a Liverpool nem tud mit elveszni. Szerintem. A Liverpoolnak szerintem az a fontos, hogy jön ez a csodálatos BL döntő, és ott húzzák be.
Mert szerintem... Igen, tehát hogy a BL döntő kapcsán, ugye az, hogy Tiágot le kellett cserélni, és lehet, hogy sérült, az sokkal nagyobb csapás. Meg azért gondolom, hogy sokan kicsit megijedtek, amikor Salah pályára küldte a Klopp. Hogyha nem egy-egy lett volna, akkor biztos, hogy egy percet sem játszik. Biztos, hogy egy percet sem játszik. De viszont abban a helyzetben ez egy olyan kockázat volt, amit szerintem meg kellett lépni.
Egyetértek.
Tehát ugye akkor még abban a helyzetben voltak, hogyha szereznek egy gólt, akkor ők állnak a bajnokság élén. Salah szempontjából szerencsére jól sült el, mert gólt szerzett, de igazából azért sült el jól, mert nem sérült meg. És ugye végül Sonnal volt versenyben a gólövölista élén állt. És ahogy finoman utalt erre, a City érdemeit sem szeretném lebecsülni, hiszen bármennyire is azt mondjuk, hogy a Liverpool talán most Európa legjobb csapata jelen pillanatban, a City mégis több pontot szerzett náluk a Premier League-ben, több gólt szerzett náluk a Premier League-ben, ugyanannyi gólt kapott egyébként, egyre több veresége is volt. Tehát az ő teljesítményük is sem lebecsülendő, és aztán még ugye egy norvég úri emberrel kiegészülnek a nyáron is. Úgyhogy, Isten irgalmazzon nekünk.
Szerintem Isten irgalmaz. A Lászlós halálkom, olyan mondom.
De... Bocsánat, én még kicsit lejjebb néznék itt a tabellán. Ugye tegnap a...
Van annyira lent, hogy a Manchester United-et megtalált?
Hát igen, most van rajtam szemüveg, úgyhogy látom őket. Ugye az LMA League Managers Association az Jürgen Kloppot választotta az idény menedzserének. Nem tudom, azért szerintem önmagában az a tény, hogy a Tottenham lett a negyedik, az sem kis fegyvertény talán. És megint főhajtás Antonio Conte felé. Most nem azt mondom, hogy reménytelen helyzetbe vette át a csapatot. 9-ek voltak, de azért a negyedik helyhez képest 5 pont lemaradásuk volt. Ugye voltak, még Contéval is voltak hullámvölgyei, de megint bizonyította azt a vele kapcsolatos, hát nem városi legendát, hogy ő azért gyorsan képes összecsapni, vagy összekapni csapatokat, amellett, hogy rendkívül, hogy mondjam, követelőző is, hogy az erősítésekről volt szó, azt többször hallhattuk télen is, ugye akkor jött Kulusevszkinek Bentancur a Juventustól, és ahogy te említetted, volt egy tőkeinjekció, ez egy mai hír, gondolom már azért, hogy most némileg viccelődve, hogy már most befogja a száját, hogy ne arról szóljon a június-július, hogy na, már megint nem kapok pénzt, ez így nem lesz jó. Inkább arra leszek kíváncsi, hogyha az erősítésekről és a Tottenhamről van szó, hogy ugye nagyon-nagyon sokszor elhúzták az erősítéseket. Egyrészt az, hogy ha valamelyik játékosuk iránt érdeklődött valaki, sokszor volt az, hogy egészen elhúzták a végéig, sófolták fel az árat, és aztán a kétségbe esett vevőjelölt az meg végül többért vette meg, mint eredetileg akarta volna. És ugye, amikor ők erősítettek, akkor is volt ilyen taktika. Én nem hiszem, hogy Antonio Conte örülne neki, hogyha augusztus elején úgy állna, hogy még 4-5 elvileg létszámon feletti játékosának nem lenne klubja, és mondjuk 2-3 kiszemelt, vagy 2-3 poszton még nem érkezett volna meg akkor a kívánt erősítés.
Fölvetettél több kérdést. Az első, én azt gondolom, és lehet, hogy ez miatt megköveznek. Én évedzője választásokon, meg minden ilyen választásokon, én hajlamos vagyok azért szurkolni, hogy tényleg egész idényes munkát díjazzanak. És hogyha valaki mondjuk X-re állnak, akkor én azt annak adnám, aki azt az egész szezont végig tolta ott ugye Conténak, ebből a szempontból az a bal szerencsére, hogy őt ott 2021 novemberében nevezték ki a Tottenham menedzserének, a rövid azután, hogy Nuno Espirito Santo földkörüli pályára lett állítva a csapatnál.
Igen.
És ez így nehezebb. Meg azért oké, hogy negyedik a Tottenham, de arra is kíváncsi lennék, hogy egy ilyen évedzője díjnál mondjuk Angliában mit vesznek figyelembe? Csak a Premier League produkciót, vagy mondjuk figyelembe veszik az egyéb sorozatokban nyújtott teljesítményt is?
Szerintem utóbbi, nem.
Már most a nemet, azt melyikre mondtad?
Tehát szerintem ez csak a bajnoki mérkőzéseken...
Oké, átformálom a kérdést. Mennyire van ott tudatalabban a szavazókban az, hogy a Liverpool nyert 2 kupát, és igazából nyerhet 3-at?
Biztos benne van.
Én is azt gondolom, hogy biztos benne van, és innentől kezdve viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy nem Klopp.
Ja, most én nem Klopp díját vonom kétségbe, csak ha már az idényről beszélünk, akkor gondoltam, hogy szerintem azért a Tottenhamet is nagyon-nagyon érdemes megemlíteni, hiszen az Arsenal, akinek gyakorlatilag a saját kezébe volt a sorsa, lecsúszott megint a Bajnokok Ligája indulástól. A Manchester United, aminek kapcsán nekem még januárban is az volt az érzésem, hogy bármennyire is összedobált ez a csapat, valahogy be fog vánszorogni a célvonalon, ehhez képest 13 pontra zárt a negyedik helytől. Jön a 97. átépítés, meg a 445. új kezdet, meg a bizakodás, hogy Erik ten Hag már munkába állt, de most már tényleg inkább ez a hiszem, ha látomnál vagyok a United kapcsán, mert nem tudom eldönteni, hogy optimista vagy pessimista legyek bizonyos személyi döntések kapcsán, mert eddig már annyi ilyen fals új kezdet volt.
Igen. És nem tudom, nyilván Ten Hag már elkezdett, sőt, talán még szerintem már hónapok óta azon dolgozik, hogy mit akar majd a nyáron csinálni a Unitednél. De megint ott van az, hogy túl sok jelölt van a keretben, és túl sok jelölttel kapcsolatban lehet olvasni az interneten, hogy annyira előre haladottak a tárgyalások. Tehát érteni mi az ember nagyon sok, hogy akkor még oké, akkor kölcsönből visszahozott játékosokkal is beszéljük, tárgyaljon, annyira és mi. De hogyha egyszer valaki megszámolná azt, hogy hány szerződtetett játékosa van pillanatnyilag a Manchester Unitednek, aki 2022. július 1-én jogosult a csapatmezét viselni, akkor szerintem, hogy elég nagy szám jön neki. És ahhoz, hogy szerintem elkezdj építkezni, az először elég rendesen takarítani kéne.
Persze. De ez azt hiszem, ez majd a nyáron átívelő ilyen uborka szezonos beszélgetéseinek jelentős részét ez a téma fogja kitenni. Ahogy majd az is, hogy majd mi lesz a Chelsea-vel, ugye viszont most jött a hír, ez még nagyon friss, ropogós, bár aztán mire hallgatjátok, már nem biztos, hogy most már a kormány is jóvá hagyta tegnap a Premier League, most szerdán már a brit kormány is jóvá hagyta ezt az eladást, és a Abramovich is belement a kormánynak a feltételeibe, amellett, hogy azért itt volt némi húzakodás a végén, ugye azért próbált ő ebből pénzt csikarni, miközben azt mondta, hogy hát ő nem, itt nem erről van szó, hogy ő profitálni akarna, de igazából úgy tűnik, hogy nem nagyon volt más választás, úgyhogy a Todd Boehly amerikai milliárdos képviselte konzorcium kezébe kerül a klub 4,25 milliárd fontért, ami azt hiszem több, mint amire sokan számítottak annak fényében, hogy ez egy totális kényszerhelyzet volt Abramovich számára.
De igen, hát ugye én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mikortól lesz majd a Chelsea-nek úgy mozgástere, hogy érdemben is tudjon jelen lenni az átigazolási piacon, azért most többen szkeptikusak, többen már elmentek, többen el akarnak menni. Ott sem kis átalakítás lesz, és Tuchelnek lesz melója vastagon.
Hát igen, de ugye Rüdiger az már elbúcsúzott.
Gyakorlatilag Christiansen is nyomott előtt.
Hát igen, ugye róla azt mondta Tuchel, mert az FA Kupa döntőben például keretben se volt, hogy hát nem egyszer fordult elő vele, hogy ilyen last minute azt mondta, hogy most fáj a hasam, most nem tudok játszani, és stb. Illetve ugye említette Lukakut, hát nagy meglepetés lenne, hogyha egy idény után lepasszolnák azért a klub rekord igazolását, de hát láttunk már ilyet. Úgyhogy majd meglátjuk ennek, mi lesz a kifutása. Tehát a Chelsea kapcsán is véletlenül nagyon sok átigazolási pletykát olvashatunk. Az biztos, hogy a nyár egyik, várható nagy átigazolási története Haaland mellett szerencsére arra is pont került, mert ugye Kylian Mbappé végül 2025-ig szerződést hosszabbított a Paris Saint-Germain-nel, miközben ugye azt hallhattuk, olvashattuk, hogy szinte biztosan a Real Madridban folytatja pályafutását. Erre mit mondtál? Mi volt az első reakciód?
A hűha. Hát az első reakciót igen nem írt. Az első
nyomdafestéket tűrő reakciód?
Én azt gondolom, hogy aki két csapattal is megegyezik, és ezt még le is nyilatkozzák, az önmagában tiszteletlen, pofátlan, bármire. Hiszen ugye Mbappé anyukája lenyilatkozta, hogy hát a fiam mindenben megegyezett a Paris Saint-Germain. Következő, és a Real Madriddal is. Mi van? Én azt gondolom, hogy ez nem egy egyenes eljárás, tehát szerintem egy ember egy szíjon ezzel nekem nagyon olyan érzésem van, mint hogyha itt egy irgalmatlan kurválkodás ment volna a háttérben, és akkor figyelj, srácok, kaptam egy ilyen állatot, licitáljátok rá. Hát, srácok, kaptam egy ilyet, licitáljátok rá. Tehát, mint hogyha ez ment volna. És lehet itt mondani azt, hogy a projektem múlt, meg az, hogy Franciaországnak is jó legyen, meg, hogy felemeljük a francia futballt, lehet. Na de ezt fél évvel ezelőtt is lehetett volna mondani.
Hát gondolom, hogy az volt ilyenek, nem? Ja, azt lehetett olvasni mértékadó forrásokban, hogy nagyjából ugyanolyan ajánlatot tett a Paris Saint-Germain. Most nem tudom, hogy itt az aláírás pénzre gondoltak, bár gyanítom, hogy itt inkább az éves fizetésre gondoltak, mint a Real Madrid. És ugye itt van szó arra, amit Mbappé vehemensen cáfolt, hogy beleszólhat a sportigazgató, illetve az edző kiválasztásába. Én mondjuk, hogy mondjam, el tudom képzelni azt, hogy kapott hát erre utaló ígéretet, az, hogy mindezt írásba is kapta, azt mondjuk nehezen tudnám elképzelni. De bárhogy is legyen, hogyha valóban neki befolyást adtak a klub ilyesfajta ügyeire, azt szerintem egy újabb bizonyíték arra, hogy miért tart ott a Paris Saint-Germain, ahol miért nem fog vélhetően még a közeljövőben bajnokok ligáját nyerni, és miért van az, hogy hiába egészen elképesztő, behozhatatlan, brutális, böszme pénzügyi előnye van az ellenfelekkel szemben. Azért az elmúlt 5 évben mégis volt 2 bajnokság, amit nem sikerült megnyernie, ugye, mert egyszer a Monaco, egyszer meg a Lille megelőzte. Az, hogy ez a francia futballnak miért jó, biztos, hogy vannak nálam okosabbak, akik ezt megindokolják, de hogy összességében univerzálisan ez miért jó a francia futballnak, én azt kevésbé látom. Azt, hogy miért jó a Paris Saint-Germainnek, természetesen azt igen.
Nézd, én alapvetően itt amit mondtál, annak kapcsán egy dolog jutott eszembe, amit a Bayern Münchennél szoktak mondani, amikor 1-2-3-4-5 nagyra vágy a játékos, rájött odáig, hogy túlkéri magát, és akkor mondta azt, akár Hönes, akár Rummenigge, nagyon remélem, hogy Kán is, egyetlen egy játékos sem lehet több a klubnál. Pont. És amik kiszivárogtak az Mbappé díj kapcsán, hát ezek baromira nem ezt támasztják. Nem tudom, hogy igazak vagy nem igazak, de ha például az, amit te említettél, és ha megnézed az időbeni történéseket, aláír Mbappé másnak ki, hogy Leonardo meg van talpalva, hát akkor azért legalább elgondolkozol, hogy ez a hülye gyerek lehet, hogy tényleg.
De egyébként lehet, bár hogy mondjam, ahogy lehetett hallani, Leonardo kapcsolata azért nagyon sokakkal nem volt felhőtlen.
Oké, de akkor legalább úgy időzítek, hogy nem másnap csinálom ezt meg, amikor kihozom előtt a nap, és az jön ki, hogy Mbappé tulajdonképpen a csatár, az elnök, az atya úristen, meg ezeknek a főnöke. Tehát akkor legalább nem így csináltak, adok egy kicsit a látszatra. Így nem adtak semmire, így adtak táptalajt annak, hogy ez a gyerek tényleg megkapta a teljhatalmat a klub. És majd rövid időn belül nem Paris Saint-Germain lesz, hanem Mbappé Saint-Germain.
Én nem tudom ennek a pontos részleteit, meg nem is tudhatjuk valószínűleg teljes mélységeiben, de hát azért nem egészséges. Nem tudom, hogy volt-e más sportágban hasonlóra példa, mondjuk ugye nem követem annyira az NBA-t, de talán LeBron James az, aki mondjuk Clevelandben vagy a Lakersben hát nem csak a saját szerződését, hanem úgy a körülötte lévő játékosok meg személyzetet is alakítgathatta, ha jól emlékszem. Nem tudom, hogy mennyire releváns a párhuzam. Én futballban nehezen tudom elképzelni, hogy mindez működjön.
Hát én is gondolom, hogy ez működne. Tehát LeBronról elég sok különetet. Tényleg azért ilyen veterán brigádot a Lakersbe összehozni, azt kevesen tudtak volna. Főleg úgy, hogy a nevek alapján az élet van a bejutni a play-offba, állnak, még az se sikerült.
Igen. Mondjuk Lakers nyert bajnokságot is, meg ugye a Cleveland-el is.
De akkor még azért... Oké, már mondjuk a Lakers, amikor bajnokságot, már akkor is összehozom közben tulajdonképpen ő váltott edzőt. Hát majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Azt gondolom, hogy a LeBron esetében nyár egy sorsdöntő lesz, de szerintem ugyanez igaz Mbappé esetére is, hiszen az igazolásokból, meg a piaci mozgásokból látni kell, hogy merre akar elmenni a Paris Saint-Germain. Hát az, hogy megint akkor tolunk egy all-int, vagy azt mondjuk, hogy átjövő racionálisabb gazdálkodásra. Itt van nekünk Mbappé, aki viszi a büdzsénk x százalékát, de akkor a másik nagy lóvés, vagy a másik két nagy lóvés egyikét, akkor valahogy meg kell válnunk.
Igen, hát nyilván ezt ki kell valahogy...
Kérdés, számít-e a matek? Vagy az van, hogy messze vagyunk még attól, hogy letolgatjával álljunk itt, nyugodtan költsünk, aztán majd lesz valami. Nyilván pénz nem számít a félértések elkülönségeként.
Hát igen, tehát hogy mondjam, a pénz az csak papíron számít, amikor egy teljes állam áll mögötted, és akkor igazából csak arra kell törekedned, hogy a papír munka rendben legyen.
Igen.
De hát nyilván ezt valahogy egyensúlyba kellene hozni. Mondom, még egyszer, némileg azért szkeptikus vagyok benne, hogy tényleg mennyire igazak ezek a beleszólhat a ilyen vagy olyan dolgokba a Mbappé. A sztárjátékosoknál amúgy is mindig feljön ez, hogy na most nem örül ennek az edzőnek, vagy nem örül annak az edzőnek, mondjam, az sem szerencsés, de az egy normális, tehát az mondjuk évtizedek óta velünk vannak az ilyen típusú híre. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a kifutása, meglátjuk, hogy a keretet hogyan kell, vagy lehet átalakítani. Biztos, hogy tehát az sem lenne meglepő, hogyha a Paris Saint-Germainnél edzőváltás lenne, és nem Mbappé miatt, de azért simán lehet, hogy azt is részben, ha nem is az edzőváltás, de az, hogy majd ki jön, majd lehet azt is próbálják hozzá kapcsolni. De most nézzük meg egy kicsit, mert aztán időnk fogytán és elfordulnánk a BL döntőre is, hogy a Real Madrid szemszögéből hogy néz ki ez az igazolás.
Ugye az, hogy alapvetően az optikája rossz.
Így van. Valószínűleg ez egy hatalmas lehetőség volt a Real Madrid számára, ugye, és nagyon leegyszerűsítve az egész történetet, kerestek egy újabb galaktikust, aki a szerződése és egyebek miatt iszonyatos pénzt és forrást igényel, viszont szabadon igazolható volt, tehát az mondjuk egy olyan tétel, amivel nem kell számolni adott esetben, illetve nem kell hosszas elhúzódó tárgyalásokra számítani a Paris Saint-Germainnel. Most persze igazolhatnak másokat, igazolhatnak nagyobb neveket, ígéreteket, stb., de nekem az volt az érzésem, hogy Florentino Perez nem csak egy jó játékost akar, hanem kázi egy szimbólumot is, hogy itt szépen leketyeg egy időszak Benzemástól, Modricostól, Ronaldótól már elbúcsúztunk, de most a világ legnagyobb sztárja, némi túlzással, aki még a pályafutásán bőven az elején jár, az nálunk fog játszani. És mi vagyunk a Real Madrid, és hozzánk a legjobbak akarnak jönni. Tehát, hogy szerintem volt egy a szakmai oldala mellett, volt egy ilyen része is ennek a, most már ugye mondhatjuk, hogy tervezett átigazolásnak. Vagy szerinted ez nem volt benne?
Biztos vagyok benne, hogy benne volt. Azért, hogyha megnézed azt, hogy a Real Madridnál pillanatnyilag ki az, aki azonnal tárolható Real Madrid mértékben, abban azért sokkal több, bocsánat a kifejezésére, a kifutó modell, mint a jelenlegi csúcsmodell. Mondom ezt úgy, hogy bejegyezte, lehet a Real Madridból szombaton.
Hát és amellett, hogy mondjuk Vinicius...
Szabad ne feled, ha most neked azt kéne mondani, hogy mondjuk kéne egy játékost, hogy a következő 10 évben ő fogja meghatározni a világfutballt, hát akkor azért szerintem a legtöbben nem Mbappé nevét mondanák.
Igen, vagy ugye Haaland lett volna, de hát az a vonat az már nagyon gyorsan elment.
Hozzáteszem, hogy Haaland sokkal, de sokkal jobban illett volna a Real Madridba szerintem, mint a Manchester Citybe.
Hát ezt nem tudom.
Guardiola tartom azt, amit a múltra is beszélgettünk, de ezt majd esetleg nyáron egyszer érdemes lenne megnézni tényekkel, meg olyan, aki ilyen elemzés is foglalkozik, hogy Guardiola rendszerében hogyan működik egy klasszikus középcsatában, azt én valamire nem látom. Tehát egy ilyen Haaland típus, Haaland, bocsánat, mert kaptunk egy üzenetet, hogy Norvégiából, és nagyon szépen köszönjük, hogy Haalandnak tessenek szívesek lenni ejteni az úriember nevét. Ma úgy kell.
Jó.
Tehát
Norvégiából
kaptam én a Messengeren keresztül.
Akkor viszont ennél autentikusabbak. nem lehetünk, hogyha betartjuk ezt a kérést.
Ja. Tehát, hogy Haaland a játék az majd megérne egy nyári pihenődés, nem, de és persze nyár meg pihenődő, az hogy jön össze az év, ugye fejembe, te jó Isten. Nem tudom. Na mindegy. Szóval én azt mondom, igen, Pérez egy következő korszakot akart kijelölni. És nyilván van annyira dörzsölt üzletember, hogy annak az első számú sztárt akarja megjelni az arcának. Így viszont most nézelődnie kell, lehet egy évet is, ki lehet a következő ember, akivel azonosítani lehet a Reált a következő időszakban. És nem tudom, hogy erre a jelenlegi keretben lát-e ember.
Egyrészt az, hogy várni egy évet. Ugye pont ez volt a lényege az előző évnek, hogy majd akkor idén nyáron jön a úgynevezett statement signing, ilyen szép magyarosan. Mm-hmm. Ez az egyik. A másik, hozzáteszem, szerintem Haaland és Mbappé is sikeres tudott volna lenni a Real Madridban. Nyilván Benzema jelenléte miatt azt még talán egyik kapcsán sem lehetett volna mondani, hogy azonnal róluk szólt volna ez a csapat, vagy köréjük épült volna, de hát nyilván azért, ahogy mondtad, Benzema minden teljesítmény ellenére kifutó modell, nyilván 5 év múlva már nem lesz ott, vagy még akár 3 sem. De rendben, ez a két játékos nemet mondott. Florentino Perez, ha úgy gondolkozik, hogy kell nekem valaki támadójátékos és egy globális világsztár, aki egyrészt remek futballista is, másrészt nem csak mondjuk Spanyolországba, nem csak Angliába, vagy nem csak Franciaországba, hanem az egész világon ismerik a nevét, ránk irányítja a figyelmet, megdobja a szponzori pénzeket. Van-e olyan játékos a piacon egyáltalán, akit elhozhat? Mert szerintem nincs. Figyelj, behívtam a Transfermarkt legmagasabb értékű játékosait. Tehát, hogy a piaci érték a Transfermarkt szerint, és nem azt mondom, hogy ez a legpontosabb, de mondjuk tegyük fel, legyen ez kiinduló pont. Ugye az első két helyen már a két említett csatár van. A harmadik helyen egyébként Vinicius Junior. A negyedik helyen Mohamed Salah. Ő az, aki még talán ebbe a képbe beleillik. Hát ugye azzal a aprócska kitétele, hogy ugye mondjuk Haalandnál 8, Mbappénél 6 évvel idősebb. Ugye, ha mindenig az egy évig van még szerződés a Liverpool-dal, hozzá lehet vágni egy őrült összeget, ha Liverpool el akarja engedni, szerintem a Liverpool nem akarja elengedni, lehet, hogy van az az ajánlat. De hogyha megyünk tovább a listán, Harry Kane-t esélytelennek tartom, Phil Foden az szerintem, én bármennyire is szeretem őt, itt most nem csak a képességekről van szó, hanem mondom az ilyen globális szupersztár státuszról.
Így van.
Phil Foden vagy Bruno Fernandes, nem tudom, hogy illik ebbe a képbe. Nem. Kevin De Bruyne esélytelen. Itt van még Neymar egyébként, aki még akár bele is illene ebbe a képbe. Hát mondjuk az egy érdekes opció lenne. Szakmailag nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy jól esülne.
30 éves, 30
igen, azt mondom, hogy 30 éves. 30 éves, ugye van előteljes barcelonai múltja, ugye az ő idézőjeles feláldozásáról elmélkednek a sajtóban, hogy azzal lehetne egyensúlyozni Mbappének az új szerződését. Hát illenek képbe, de nagyon furcsa lenne, és lehet, hogy ez szakmailag sem feltétlenül indokolható lépés lenne, minden tiszteltem Neymarért, de hogyha a jövő csapatát építjük, akkor nem biztos, hogy egy Mbappére a félretett összeget, vagy annak a nagy részét egy 30 éves játékosba kellene fektetni.
Ez így jó.
És akkor, hogyha megyünk tovább a listán, nyilván Vlahovic az nem játszik, 11. az Kimmich, aztán Raheem Sterling, aki szintén a megszerezhető kategória, mondjuk 27 éves, szintén nem feltétlenül a... Hát nem tudom. Az biztos, hogy mondjuk a népszerűség Mbappéhoz, vagy Haalandhoz nem mérhető szerintem, de mondjuk őt is tekinthetjük opciónak, és aztán utána Lukaku nyilván nem, Pedri az esélytelen, Jadon Sancho esélytelen, és már nagyon kevesen maradnak utána Sadio Mané esetleg, vagy Son, de szerintem olyan, aki olyat nem nagyon találunk, aki ezt a három feltételt is teljesíti, hogy a világ legjobbjai közé tartozik a posztján, tényleg világszerte ismert, és még fiatal is, tehát adott esetben 5, vagy nem mondjuk 8-10 év is van benne.
Egyet hadd kérdezzem meg. Szivatták meg így valaha is Perezt?
Hát, nem tudom, hogy bár ugye talán kisebb volt a profilja, de hát ugye Neymar kapcsán is azért annól sokat lehetett olvasni azt, hogy ő a Real Madridba
köt ki. Szerintem ez nagyobb pofon neki most.
De az biztos, hogy az számára nagyon szokatlan lehet, hogy egy világsztár nemet mond neki. Főleg azután, hogy ugye elvileg szóban már meg is egyeztek. Most persze jöhet az a kommunikáció, hogy aki nem akar a Real Madridban játszani, az magára vessen, az meg is érdemli, és hogy a pénzről szól az egész. Persze a pénzről is szólt, bármelyik ajánlatot fogadja el, akkor mondhatjuk ember, hogy a pénzről szól. Persze, hogy a pénzről szól. Most érted, milyen szakmai projekt van Párizsban, ami olyan rohadtul vonzó lenne, vagy milyen szakmai projektet vázoltak fel neki Madridban. Nem hiszem, hogy ez egy alap lenne egy játékos, vagy legalábbis ebben az esetben alap lett volna. Most kicsit már belezavarodtam. Szóval, ja igen, hogy Perez, hát igen, inkább ez, hogy mondjam, jellemzően ez inkább fordítva volt. Hogy ő volt az, aki elvitt innen, elvitt onnan, elvitt mások elől, és nem szivatták őt az átigazolási piacon. Egyébként itt van még Pogba is, aki szabadon igazolhatóvá válik. Nem tudom, hogy nálad mennyire fekszik ebbe a profilba.
Szerintem Pogba, nem tudom, hogy mi az, amivel még meg kell egyezni a Juventus-szal. Szerintem minden már egyeztek már.
Csak őt mondtam, mint még lehetőséget. Szakmai népszerű.
Kevés. Ma már kevés.
De a fiatalt meg ő sem. Vagy tehát fiatalnak ő sem tekinthető.
Így van.
Na, de közé annyira elbeszéltük az időt, hogy lesz meg egy Bajnokok Ligája a döntő is, amire majd ugye nyilván visszalövünk. Beszéltünk a Liverpoolról is egy kicsit, beszéltünk a Real Madridról is egy kicsit, a döntőről konkrétan kevésbé. Itt van a Liverpool, amelyik azt hiszem 66 mérkőzést játszott, ebből 3-at veszített el. Real Madrid 57 meccset játszott talán, vagy 50 valamennyit, és azt hiszem 10-et veszített el. Minden BL kieséses fázisban elveszített egy mérkőzést. Egyikre sem mondhatjuk azt, hogy két mérkőzésen jobb volt az ellenfelénél. A Liverpool az csak az Inter elleni totálisan tét nélküli, vagy hát nem tét nélküli, de egy vállalható vereséget szenvedett az Inter elleni visszavágón. 1-0-ra kikapott, az első meccset 2-0-ra nyerte. Ez alapján teljesen sima Liverpool győzelemre számítsunk, vagy ne rángassunk magunkat olyan ábrándokba, hogy ez egy lefutott meccs.
Én semmiképpen nem rángatnám magam ilyen ábrándokba, és nem csak azért, mert kedden volt szerencsém beszélgetni 20 percen keresztül Lars Rikkennel, aki azért valamennyire ért a futballhoz, nálam biztos, hogy jobban, és ő mondta azt, hogy oké, tehát tényleg a Liverpool tök összeakott csapatna, de azt a morált, amit az elmúlt időszakban meg tudtuk figyelni a Real Madridnál, azt soha nem szabad lebecsülni. Tehát ahányszor és amilyen helyzetben futottak az eredmények után az egyenes késés szakaszban, meg hol milyen eredményt tudtak elérni, azok alapján ezt a Real Madridot szigorúan tilos leírni. Ha a szezon eddigi menetét nézném, akkor én egy olyan BL döntőnek tudnék baromira örülni, hogy a 89. percig közepítően Liverpool 2-1-re, ott egyenlít a Real, aztán a hosszabbítás bejön valami eredve a hajamat, aminek a végén azért persze nyerjen a Liverpool, de egy ilyen döntőnek tudnék örülni, egyetlen egy jobból nem, támogatom ezt a döntőt, hogy hozzá kell nyúlni a jövő heti műsorát, mert hosszabb meccset kell betervezni, mint ami jelenben van a vízben a döntő kapcsán.
Oké, azt szerinted, szerinted mennyit számít az, hogy május 4-e ez volt a Manchester City elleni visszavágó. Mm. Május 4-e után 4 mérkőzést játszott a Real Madrid, amelyeknek semmilyen tétje nem volt, ugyanis ekkor már bajnok volt. Na most megnézem, hogy a Liverpool május 4-e után kérlek szépen, tehát 4 meccse volt a Reálnak. Május 4-e után Liverpool egyel több mérkőzést játszott, volt benne egy 11-esekkel megnyert FA Kupa döntő is, illetve ugye csak olyan bajnokik, amiket mindenképpen meg kellett nyerni, a Tottenhamet nem sikerült.
És jól, volt benne... nem is egyen kellett neki fordítani szerintem.
Így van, és még volt benne, ugye, ha jól számolom, 4 darab, kisebb, inkább kisebb, mint nagyobb sérülés, ugye Van Dijk, Salah, Fabinho és most Thiago, tehát Flop a minimális rotáció mellett legfeljebb akkor tudott pihentetni, hogyha valakit azért nem vetett be, mert sérült volt, mondjuk a Southampton elleni meccs volt, ahol úgy erőteljesebben rotált, mert ott mondjuk Alisson, Konaté, Jota, Firmino volt az, akik játszhattak, de hogy ez mennyire számít. Ja, és hát ugye a Liverpoolnak az utolsó végletekig kiélezett meccse az vasárnap volt, a Real Madrid utolsó bajnokia, aminek semmi tétje nem volt, az pedig pénteken.
Tudom, semmennyire nem fog számítani.
Ezek nem számítanak?
Nem érzem azt, hogy ez faktor lenne. Ha számít, közelítsük meg onnan, hogy ki pihenhetett többet, a Real Madrid. Közelítsük meg onnan, hogy ki van inkább játékban, a Liverpool. Mindenbe bele lehet látni mindent szerintem. Nem fogsz. Én kitartok azt, hogy nem fog számítani, pont. Futballozzanak egy baromi jó meccset. Azt számít.
Hát bízunk benne. És hát reménykedjünk, hogy a ma esti Európa Konferencia Liga döntő is jó mérkőzést hoz. Ugye a Róma csap össze a Feyenoorddal. Ugye José Mourinho elmondta, hogy ő lehet az első olyan edző a futball történetében, aki 4 különböző európai kupát nyer meg. Hát ez azért úgy önmagában nem teljesen állja meg a helyét, hiszen azért az Európa Ligát és az UEFA kupát ne vegyük külön sorozatnak, mert az egyik jogutódja a másiknak. Ugye senkit nem, a Beket és a BL-t is egybe szoktuk számolni, nem mondjuk azt, hogy a Real Madrid az X-szeres meggyőztes és X-szeres BL-győztes. Viszont az igaz, hogy egy exkluzív klubja lehet José Mourinho, hiszen Udo Lattek és Giovanni Trapattoni az, akik tényleg 3 különböző európai kupasorozatot, akkor még a Beket, az UEFA kupát és a Keket nyerték meg. Mourinho pedig hozzájuk csatlakozhat, hiszen bajnokok ligája az már van neki 2 különböző klubbal, UEFA kupa per Európa ligája is van neki 2 különböző klubbal, és most a konferencia ligát is megnyerheti.
Én nyilván részben a Tiranába tartózkodó kedves kollégám miatt a Róbára fogok dukkolni, ki hajlandó volt nekivágni autóval ennek a túrának.
Az a Holland, nincs Holland kötődésed a Feyenoordhoz?
Nincs. Tehát én meg az igazság, hogy én Zsózét szeretem.
Ugye azért itt most meg zárszóként, hát ez egy kicsit lesajnált kupasorozat. Nyilván nem a BL szintű, de azért látszik, hogy ennek a két klubnak, ezen két klub szurkolóinak mennyire fontos.
Persze... Igen, fontos volt Tiranát is átrendezni, ha jól olvastam a híreket, hogy előre 60-an vannak sitten.
És ugye több tízezer folyamányaként. Jól tudom, több tízezer szurkoló ment a Tiranába jegy nélkül, mert hát...
Mind a két brigádból.
22.500 a stadionról van szó, ami ugye a felét tölthetik meg a két csapat szurkolóit, tehát a felét, ezt most nagyon erősen hangsúlyozom. Én még azt elfogadom, hogy az UEFA is kicsit úgy gondolta, hogy ez egy ilyen futottak még kategóriai kupasorozat, és nem merne bevállalni mondjuk egy 80 ezres stadiont rá. Dehogy a jövő évi Európa Konferencia Liga döntőjére nemrég döntöttek, tehát azt hiszem, akkor már tudták, hogy a Roma Feyenoord lesz most, és az Eden Arénába fogják tenni Prágába, aminek a hivatalos befogadó képessége az 20.800 fő. Ezt azért mondhatjuk hülyeségnek, nem?
Persze.
Amellett, hogy szerintem saját magukkal szúrnak ki, hogyha egy olyan meccset, amin hát szerintem azért ennél lehettek volna bátrabbak is, akár Tirana, akár Prága kapcsán. De ezek szerint a tiranai példából sem tanultak. Egyébként arra is kíváncsi leszek én majd Párizsban, hogy ott lesz-e bármit, csinálnak-e valamit a Liverpool szurkolók. Igaz, nem róluk volt hangos most az elmúlt hetek, de hát azért a Crystal Palace Everton, a Nottingham Sheffield, a City Aston Villa meccsen is voltak elég csúnya szurkolói jelenetek, és már a Premier League meg az FA is adott ki közleményt ennek kapcsán, de valami nem tudom, hogy mi történik most Angliában. Nekem most úgy tűnik, mintha lelátókon jelentősen romlott volna a helyzet. Aztán lehet, hogy ez csak az én félreértésem, viszont ugye az angolok szeretnek nagyon felháborodni azon, hogyha más szurkolói csoportok miket csinálnak, de most nem nagyon tudnak ettől elvonatkoztatni. Hát bízunk benne, hogy a Liverpool szurkolókkal sem lesz, vagy a Madrid szurkolókkal sem lesz semmi. Mondjuk ez nem két kifejezetten ellenséges kapcsolatot ápoló szurkolótábor szerencsére. De hát róluk is, tőlük is várhatjuk, hogy jóval többen lesznek Párizsban, mint ahány hely kiadó. Annyian azért nem tudom, talán nem frankfurti vagy a Rangers léptékével mérve. De majd meglátjuk. Szóval élvezzétek itt a szerdát, szombatot. Attila, neked mik a záró gondolataid?
Csak két nagyon jó döntőt szeretnék. Meg az, hogy a barátaim úgy térhessenek haza Tiranából, hogy jó kedvűen és egyben. Nagyjából ez a kívánság. Aztán többit azt meg reméljük, hogy ugyanez az élet, hogy kellően tudunk szórakozni így a klub szezon legvégén.
De én meg pusztuljak meg Párizsba?
Hát az már rád van.
Nekem már sok szerencsét se kívánsz.
Hát figyelj, mivel nem mondtad hivatalosan, hogy mész itt az adásban, nem akartam elmondani, de érezd jól magad.
Ezek a Tiranába mentem volna.
Hát, mert azt én tudtad, hogy mondjam, azok a szereplők nincsenek itt az adásban.
Tehát, ez is okos.
Úgyhogy, és tényleg neked meg jó utat, jó munkát, ügyes és
ügyességet. Jövő héten majd azt is meg tudjuk beszélni, hogy mi volt a véletben, és mi volt a helyszínen.
Ja.
Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.